Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgasson meg a gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk pünkös második ünnepére igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteinek könyvének második fejezetében, a 42. verstől a 47. versig a következőképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Foglaljunk helyet. Testvérek, pünkösd második napja van. Nem tudom, hogy ki volt tegnap is itt az Isten tiszteleten, de minden evangélikus templomban tegnap ennek a most kijelölt igeszakasznak az előzménye hangzott el. Péter apostol pünkösdi prédikációjának a vége, amelyben arról volt szó, hogy Péter Krisztusra irányította a figyelmet, és megtérésre hívta a hallgatóságot, a zsidókat, akik jelen voltak annak idején Jézusnak a keresztre feszítésénél, és akik annak idején azt kiabálták, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. És ők közülük sokan megtértek, és mintegy 3000-en csatlakoztak a gyülekezethez. Tehát akkor pünkösd napján az egyház számszerűsítve 3120 főből állt, mert ugye korábban már még a felső szobában 120-an már részesedtek a Szentlélekben. Tehát itt volt ez a több ezres tömeg. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi volt abból a jeruzsálemi, és mennyi volt azok, akik annak éppen azon a napon zarándokként ott voltak, szerte a világból, az akkor ismert világból, ugye a zsidó diaszpórából, de minden esetre biztos, hogy nagyon-nagyon sokan maradtak Jeruzsálembe. És ez a kijelölt ige szakasz ennek a közösségnek az életét, az ott maradottaknak a közösségnek az életébe ad nekünk bepillantást. Azzal kezdi itt Lukács, mert ő a Lukács orvos volt, ugye, aki írt az apostolok cselekedeteit az evangélium mellett. Azt mondja, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben és a kenyér megtörésében. Mit látunk ebből? Azt, hogy ez a közösség, ez egy tartós közösség volt. Nem csupán egy fellángolás volt. Mert mai manapság ugye sokszor előfordul ilyen, hogy valaki részt vesz valami nagyon szép alkalmon, mondjuk ugye hirdettem például az ezzel a nap rendezvényt, ott 40 000 ember lesz. Bizonyára lesznek olyanok, akik egyébként máskor nem járnak gyülekezetekbe, vagy ritkán járnak, és akkor elmennek. És akkor felvillanyozódnak, hogy micsoda nagyszerű alkalom, de hát csak ilyen föllobbanás egyeseknek a kereszténysége, vagy idéglenesen föllobban, aztán nincsen folytatás. Az igazi megtérés, hozzá kell tenni, annak az a jele, hogy az ember életében van folytatás. Tehát nem csak egy fölbozdulás, hanem azt mondja itt az ige, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, és a kenyér megtörésében, és az imádkozásban. Ez nagyon fontos, hogy ha valaki igazán hívő ember, akkor az nem csak vasárnap, vagy pünköskor, vagy nagy sátoros ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor, hanem folyamatosan ott van az Isten közösségében. Tehát kitartóan részt vettek. Nem csak ideig, hanem folyamatosan. Ugye miben is? Az apostoli tanításban. Az apostolok tanították ugye, a gyülekezetet. Ugye mi számunkra az apostoli tanítást az új szövetség jelenti. Azt kell olvastunk, azt kell hallgatnunk. Érdekes, hogy bár annak idején, ugye pünköstkor csoda jelek történtek, mégis a tanításra nagy hangsúlyt fektettek. Tehát nem mondták azt, hogy hát mi már különlegesek vagyunk, és már nekünk erre nincs szükségünk, mert a lélek bennünk van. De a lélek, a szent lélek, az nem negligálja az Isten hirdetett igéjét, hanem azon keresztül munkálkodik az embernek a szívébe. Tehát nagyon fontos ma is az apostoli tanítás, a közösség, aztán a kenyér megtörése és az imádság. Ugye a kenyér megtörése az úrvacsora, ez is nagyon fontos, hogy ott legyen a keresztény ember életében. Aztán azt olvassuk, hogy a környezetben félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Isten félelmet keltett a többiekbe. Ugye miért volt erre szükség? Azért, mert különben ellenségesek lettek volna velük szembe. Előtte Krisztus keresztre feszítették, és sokakban, tehát főleg a főpapokban azért ott volt a gyűlölet, hogy a tanítványok ellen is fordultak volna, és ezt tudjuk, hogy aztán meg is történt, pár fejezettel később jön már az egyháznak az üldözése. De még itt ez nem történt meg, félelem támadt bennük, minden lélekben, és csodák és jelek történtek. Aztán mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Megalakult az egyház, és egy közösség volt. Ez is nagyon fontos, hogy az ember, ha megtér az Istenhez, persze, hogy egyénileg kell megtérnünk, mindenkinek magának személyesen kell megtérni, de aztán az Isten egy közösségbe, koinóniába hív minket, ahol Isten jelen van. Ugye Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman jelen van az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Tehát így kell, összegyűlünk, és ott van nem a létszám fontos, hanem az, hogy Krisztus jelenlétében történjék, és ő is jelen van közöttünk. És azt írják itt az első jeruzsálemi gyülekezetről, hogy együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyon közösségben éltek. Újra és újra fölmerül azóta is, hogy vajon ez egy követendő példa-e az egyház számára, vagy nem. Ez a vagyonközösség. A részletez is, azt mondja, vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szüksége volt rá. Ott volt a vagyonközösség, és aztán az érdekes, hogy ezt később aztán nem gyakorolták. Abban a korban volt egy szekta, egy zsidó szekta, a Qumráni közösség, a Holtenger partján, és ők is ilyen vagyonközösségben éltek. Nyilván ez is egy példa lehetett számukra, de az is példa lehetett számukra, hogy korábban, míg 3 évig Jézus velük volt, akkor sem a magántulajdont hajszolták, nem vagyont gyűjtöttek, hanem adományokból éltek. És 3 éven keresztül, hogy mentek mindenfele, ugye voltak olyan asszonyok, az igéből tudjuk, akik támogatták ezt a közösséget, már a 12-es, illetve a 70-es, 72-es apostoli közösséget, tanítványi közösséget. És ez volt ennek a folytatása itt, tehát vagyonközösségben éltek. Vajon föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon nekünk kell-e ezt követtünk a mai világban? Mert ugye sokszor az egyház visszafordul, visszatér az eredeti közösséghez, az eredeti tanításhoz. Vajon ebben vissza kellett térnünk ehhez? Hát ugye azt látjuk, hogy vannak ilyen kisebb közösségek a világban, akik ezt megteszik, de azért az egyház általában nem ezt teszi. És hozzá kell tenni, hogy azért ott sem adtak el mindent. Tehát közös volt, igen, sok minden, de nem volt előírás. Tehát önkéntes felajánlás volt, és nem egy kényszer. Tehát nem kényszerítették őket, mint ugye vannak ilyen szekták is a világban, hogy együtt élnek, mindenüket kötelesek eladni. Aztán pár fejezettel később, itt a jeruzsálemi gyülekezetben egy érdekes esemény, Anániás és Szafira esete, akik gazdagok voltak, eladták a vagyonukat, a vagyonuknak egy részét eltették saját maguknak, de a gyülekezetben úgy állították be magukat, mint hogyha nagyon odaadtak volna mindent. És aztán mind a ketten meghaltak, a férj és a feleség is, mert hazudtak a Szentléleknek. Nem az volt a bűnük, hogy egy részét megtartották a vagyonuknak, hanem az volt a bűnük, hogy hazudtak. Jobbnak tüntették föl magukat, mint akik valójában. Tehát önkéntesen gyakorolták ezt a vagyon közösséget. Ugye nyilván ebben nem kell nekünk kötelezően követni őket, tehát az új szövetség sem tiltja a magántulajdont. Egyáltalán nem tiltja. Lehet az embernek magántulajdona, és azzal bölcsen azért gazdálkodhat, de az biztos, hogy az követendő számunkra, hogy segítsük a rászorultakat. Minden kereszténynek kötelessége, hogy valahogy, valamilyen formában, de segítsünk azoknak, akik körülöttünk élnek, és nálunknál hát rosszabb helyzetben vannak. Feladatunk segíteni. Ugye Jakab apostolnál, meg Pál apostolnál is lehet olyanokat olvasni, hogy ha valaki gazdagabb, és elnézi a másiknak a szegénységét, és bezárja előtt a szívét, akkor annak az életében hogyan lehetne meg az Isten szeretete? Tehát ha valakinek az életében ott van a Szentlélek, akkor meglátja az elesetteket, és megpróbál rajtuk segíteni. Aztán azt is tudjuk, mondja Jézus, hogy szegények mindig lesznek közöttetek. Tehát a szociális helyzetet hozzá kell tenni, hogy nem tudjuk megoldani. Hiába vannak akár politikai irányzatok, akik azt mondják, hogy majd ők megoldják a szegénységet. Lehet, hogy valamennyire lehet csökkenteni, de abszolút mértékben nem lehet megoldani ezt a kérdést. És mindig van feladatunk, tehát keresztényekként mindig is lesznek olyanok, akiket nekünk segítenünk kell. Tehát ebben mindenképpen példa lehet számunkra. Aztán olyan is előfordulhat, még a mai világban is, hogy Jézus valakinek hasonlót mond, mint a gazdag ifjúnak, ugye, add el minden vagyonodat és kövess engem. Tehát még ilyen is előfordulhat, hogy valakit az Isten arra indít, hogy akár az egész vagyonát az Isten céljaira ajánlja föl, de hozzá kell tenni, hogy ez nem kötelező. Nem is lehet kötelezni, és nem is lehet elvárni a másiktól, hogy mindenképpen adja oda mindenét. De segítségben minden esetre lehetünk a másiknak. Tehát vagyonukat és javaikat eladták, és szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Az írás magyarázók aztán kitérnek arra, hogy nem biztos, hogy ez szerencsés volt ez a fajta hozzáállás a gyülekezetnek, mert pár évvel később, évtizeddel később hatalmas nagy éhínség támadt, és a jeruzsálemi gyülekezetet más gyülekezeteknek kellett megsegíteni. Tehát hatalmas nagy éhínség volt, és gyűjtést kellett szervezni. Na, persze hozzá tehetjük, hogy ez nagyon szép dolog, hogyha a gyülekezetek egymást segítik, és a mai világban is jó az, hogyha meglátjuk a másiknak a szorult helyzetét, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért kiki maga azért a saját élete felől is felelős. Tehát nem várhatja el szintén azt se senki, hogy na majd én bajba leszek, azt akkor majd biztos, hogy segítenek, mert neki kötelességük. Nem, kötelessége senkinek sem, hanem az Isten lelke indítja, és megesik, ha mi vagyunk bajban a másnak a szíve, akkor segíthet. De nem lehet ezt sem kikényszeríteni és követelni. Ugye miféle segítség az, ha valaki követelődzik, és a mai világban is látunk ilyet. Én magam is, ha azt tapasztalom, hogy valaki követelődzik, akkor nem kap tőlem semmit. Egyszerűen így kell viselkednünk. Tehát mindenki lássa meg, elesett volt, tehát nyilván mi segítünk, de csak azoknak, akik azt megfelelő módon kérik. Tehát napról napra pedig álhatatosan azt olvassuk, hogy egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Napról napra ott voltak a templomban, és aztán a házanként is összegyűltek. Ebből mit tanulhatunk? Hát azt tanulhatjuk, hogy ők maguk nem különültek el fizikailag a zsidóságtól. Bár tegnap ugye elhangzott, hogy szakasszátok el magatokat ettől a nemzedéktől, mondta Péter, de ezt ugye lélekben kell érteni. Tehát Isten nem azt akarja, hogy mi szakítsunk meg mindenféle emberi kapcsolatot, és akkor vonuljunk el, legyen külön közösség, hanem igenis Isten minket küld a világba. Ugye a főpapi imájában Jézus azt imádkozta, hogy nem azt kérem, Uram, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy szabadítsd meg a gonosztól, és őrizd meg őket. Tehát Isten minket meg akar őrizni, és igenis van ilyenfajta küldetésünk. Tehát ők ott voltak a templomba, a zsidósággal nem szakítottak akkor. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. Nyilván már ők az áldozatokban nem vettek részt, mert tudták, hogy nincs rá szükségük. Mert az egy áldozat, Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata megtörtént. De mégis ott voltak, imádkoztak, és hirdették ott is az igét. Egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban. És azt mondja, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Ugye az úrvacsorai közösséget, hát nem gyakorolhatták a templomba, de kisebb közösségekben ezt megtehették. És örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Nagyon fontos, Isten örömöt ad nekünk, igazi szívvéli örömöt. És aztán azt olvassuk, hogy dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Isten ezt így indította az embereket, hogy lássák, hogy ők kicsodák. És azt olvassuk, hogy az Úr pedig napról napra növelt a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hitre jutottak sokan. Követték az Urat, és ugye ezt hozzá kell tenni, hogy az Úr tette ezt meg. Tehát nem az volt, hogy ők követtek valami sémát, vagy nekünk is most, ha követnünk kellene egy sémát, és akkor biztos, hogy meg fognak térni az emberek, mert nem feltétlen ez lesz. Nekünk egyet kell tennünk, hűségesen kell szolgálnunk az Urat, és aztán, hogy valaki Isten felé fordul-e, vagy nem, az az ő titka. Az is lehet, hogy az Isten valakit megtérít, és az is lehet, hogy nem. Vagy máskor, nem akkor, amikor mi szeretnénk. Ezt nem szabad sohasem elfelejteni. Tehát a hitrejutást, a megtérést, az Istenhez való fordulást nem lehet kierőltetni, kierőszakolni. Akár pszichés eszközökkel sem. Isten lelkét kell hagynunk, hogy munkálkodjon. És ő munkálkodik is. Eléri az ő célját mindenképpen. Isten adja, hogy mi is ilyen közösségben élhessünk, ahol megvalósul a szeretett közösség. Mert ez az egyik legnagyobb bizonyságtétel a mai világban is. Ugye egy szívvel és egy lélekkel voltak. Emberi közösségek tönkre mennek, ha meghasonlás támad, ha veszekedés támad. Akár egy család is tönkre mehet, és még lehetne sorolni. Ahol nincs egyetértés, ahol állandóan vitatkoznak, ahol mondjuk nem tudnak engedni bizonyos kérdésekben. Nyilván alapvető kérdésekben ragaszkodnunk kell az igazsághoz, de szeretetben kell mind ezt megtennünk. Isten adja, hogy a mi közösségünk is ilyen legyen, hogy így Jézusra tudjunk mutatni, mert ez a legnagyobb bizonyságtétel. Tehát ugye most nem a jelek és a csodák az egyik legnagyobb bizonyságtétel, hanem az, hogyha szeretetben tudjuk segíteni, támogatni egymást. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható Atyánk, köszönjük azt, hogy Te nagyon szeretsz minket, köszönjük azt, hogy közösségbe hívsz. Nem csak azt akarod, hogy egyénileg térjünk meg Te hozzád, hanem ilyen szeretett közösségbe hívsz és vársz, és erősítesz meg minket. Könyörünk azért, hogy itt az Orosházi gyülekezet is ilyenné váljon, és így könyörgünk minden egyes keresztény gyülekezetért, felekezetért, Te munkálkodj közöttünk. Attól Te légy a középpontban, Úr Jézus, tégy csodát most is, attól, hogy szeretett közösségben élhessünk. Amen.